Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Mielőtt a felnőttekkel együtt gondolkodnánk, szeretnék a gyerekeknek és kicsit a fiataloknak is egy történetet elmondani. Három idős bölcs hosszú vándorút után beérkezett egy városba, és ott a főtéren leültek pihenni. Azt látták, hogy a házakból indulnak el az emberek dolgozni, és egy idő után az egyik házból kijött egy asszony, és behívta, vagyis be akarta hívni ezt a három idős embert, hogy megvendégelje. A legidősebb azt mondta, hogy most nem mennek be, de ha hazajön majd a házigazda, és hazajön a család, akkor jöjjön ki és hívja meg őket. Elvégezték az emberek a munkát, hazatértek, és az asszony kijött, és mondta, hogy akkor szeretné, hogyha bemennének hozzá, hogy megvendégelhesse őket. Azt mondta az idős ember, hogy válasz közülünk, és bemutatkoztak. Az egyiket úgy hívták, hogy Siker, a másikat úgy, hogy Jólét, és a harmadik az idős ember, ő pedig a Szeretet volt. Visszamegy az asszony a házba, és nagyon sokat gondolkodnak azon, hogy melyiket hívják be. Az egyik azt mondta, hogy a Sikert, a másik azt mondta, hogy a Jólétet, és az egyik fiúnak a felesége azt mondta, hogy mi lenne, ha a Szeretetet hívnánk be. Az asszony kimegy, megegyezett a család, az asszony kimegy, és mondja, hogy a Szeretetet választjuk. És azon lepődött meg, hogy amikor felállt a Szeretet, mind a másik kettő is felállt. És indult velük. És megkérdezte az asszony, hogy. Azt mondtad, hogy csak egy jön be. Igen, azt mondja, ha Sikert választottad volna, akkor csak ő ment volna be. Ha a Jólétet, akkor csak a Jólét ment volna be. De mivel a Szeretetet választottad, a Szeretet magával hozza a Jólétet és a Sikert. Ne felejtsétek el, hogy ha szeretjük a másikat, szeretjük a családot, ha szeretjük embertársainkat, az egyrészt örömöt ad, de másrészt segít előre haladni az életben. Ezt úgy a gyerekeknek, mint a fiataloknak és a felnőtteknek is mondanám, hogy a szeretetben minden benne van. A Jóisten mindenben segít, hogyha szeretni tudjuk a másikat, és a szeretetet megéljük. És sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Nagyon sokat foglalkoztat engem az utóbbi időben, hogy mit kellene, hogy jelentsen Isten népe számára a Szentlélek munkája az utolsó időben. Minek is kellene megtörténnie életünkben, hogy alkalmasakká válhassunk a feladatra, amire az Isten elhívott bennünket. Nem tudom, hogy vagytok vele, de valahogy ezt az időszakot én úgy élem meg, amiben most vagyunk, amilyen helyzetben most vagyunk, úgy közösségileg és egyénileg is, hogy az Isten valahol arra szeretné felhívni a figyelmemet, a figyelmünket, hogy a személyes megtérés ideje van. Mert ha egyénileg nem jutunk győzelemre, ha egyénileg nem tudja az Isten bennünk kimunkálni mindazt a jót, amit ő eltervezett, akkor nem tud velünk tovább lépni. Az Istennek az a célja és az a terve, hogy örök élettel ajándékozzon meg bennünket, de hogy ez a terv beteljesedhessen, el kell jönnie mindenki számára a személyes megtérésnek, a személyes pünkösnek. Én így fogalmaztam meg magamnak, ugye mivel Jákob történetét szeretném röviden veletek áttekinteni, hogy túl kell jutnunk a jabbók révén. Hogy át kell jutnunk ezen a holdponton, amiben most vagyunk, ugye nem véletlenül mondja a Biblia, hogy az utolsó idők népét mi is jellemzi? Ugye milyen állapotban van? Azt mondja, a laudiceai állapotban, langymeleg állapotban. Nem olyan állapotban van, akikkel az Isten nagyon tudna mit kezdeni, hogyha nem lesz a személyes megtérés az életükben. Ez a langymeleg állapot, ez egy olyan állapot, ugye mit is mond az íge az ilyen állapotról? Ugye, hogyha sem tűzforró, sem hideg nem vagyunk, hanem langymeleg, azt mondja, kivetlek, kiköplek az én számból. Hadd kérdezzem meg, amikor ez a 40 fokos meleg van, jól esne a meleg víz inni? Ugye mindenki a hidegre vágyik. Tehát azt mondja az Isten, hogyha vagy hideg, vagy forró, vagy több reménység van, mint ebben az állapotban, amiben most pillanatnyilag az Isten népe van. Szeretném, ha alapigénket elolvasnánk Hóseás könyve 12. fejezetéből, és a 12. fejezetből a második verstől olvasnám az ígét a 6. versig. Tehát Hóseás könyve 12. fejezetéből a második verstől olvasnám az ígét. Pere van az Úrnak a Júdával is, megbünteti Jákobot az ő útai szerint, cselekedetei szerint fizet meg néki. Anyja méhében sarkon fogta bátyját, és mikor erős volt, küzdött az Istennel. Küzdött az angyallal, és legyőzte. Sírt és könyörgött néki. Bételben találta meg őt, ott beszélt velünk. Bizony az Úr, a seregeknek Istene, az Úr az ő neve. Térj hát vissza a te Istenedhez, őrizd meg az irgalmasságot és az ítéletet, és bízzál szüntelen a te Istenedben. Azért olvastuk innét az ígét, és nem Mózes könyvéből, mert Hóseás könyvében egy olyan korban és egy olyan időben, kritikus időben jelenik meg Jákob tapasztalata, ahol egybefonódik Izrael bukásával és tapasztalatával. Ha válságról beszélünk, akkor ki kell mondani azt, hogy Jákob élete a legnagyobb válságát élte át, mikor Jabok révéhez jutott. Jákob hű volt az ő nevéhez, ugye mit is mond az ige? Azt mondja róla, hogy csaló, más helyét elfoglaló. Megcsalta apját, megcsalta Ézsaut, megcsalta Lábánt, és azt nem akarta tudomásul venni, hogy ezzel kit is csalt még meg, nem csak az Istent, önmagát. Lábán és fiai nem nézték jó szemmel, ugye, amikor meggazdagodott, az Isten áldása vele volt, és azt láthatjuk, vagy olvashatjuk a történetből, hogy nem nézték jó szemmel a gazdagságát, ellene kezdtek fordulni, és azt olvassuk a történetből, hogy Lábán arcán is látta a változást, és az Istenhez menekült, és kérte az Istentől a tanácsot, a segítséget, hogy mit tegyen. Mózes első könyve 31. fejezetéből a 13. vers az megmutatja, hogy az Isten milyen tanácsot, milyen utasítást ad neki. Így szól az ige, Mózes első könyve 31. fejezetéből a 13. vers második részét olvasnám. Most kelj fel, menj ki e földről, és térj vissza szülőföldedre. Ugye tudjuk jól, hogy Jákobnak miért kellett eljönni az ő szülőföldjéről, megcsalta az ő testvérét, elvette első szülöttségi jogát és áldását, és ezért menekülnie kellett, Lábánnál volt. Aztán látjuk azt is az ő életében, hogy azért ő sem úszta meg simán, mert megszerette Lábán lányát, Ráhelt, és kit kapott feleségül, tehát azért ő is megcsalatott. Leát kapta, még 7 évet kellett dolgoznia. Aztán hányszor megváltoztatta Lábán az ő bérét. És ennek ellenére mégis azt mondhatjuk, hogy a Jóisten áldása végigkísérte, a bételi ígéret az tényleg az egész ott létén beteljesedett. De eljött az a pillanat, amikor döntést kellett hoznia, és Jákob azt az utasítást kapta az Istentől, most kelj fel, menj ki a földről, és térj vissza a szülőföldedre. Hadd kérdezzem meg, ugye több mint 20 évig volt távol a szülőföldjétől. Nem tudom, hogy vagytok vele, de egy rendezetlen probléma, ha távolság van az adott helytől, akkor az úgy egy idő után elszürkül. Nem olyan erővel dolgozik az emberben. De ahogy az Isten megadta az utasítást Jákobnak, hogy térjen haza, azért ez a bűntudat ismét felerősödött benne. És Jabbok réve előtt, ugye, amikor elindult ezen az úton hazafele, azért érezte, hogy rendeznie kell, hogy van rendezni valója. Csak olyan különös, hogy mi hogy is szoktuk rendezni ezt az ügyet, hogy amíg vannak emberi eszközeink, addig mi emberi megoldásokat keresünk. Jákob is ugyanígy volt, ugye szerette volna Ézsau megbocsátását kiérdemelni, és követeket küldött hozzá. A követek visszajöttek, még ki is hangsúlyozta, ugye, hogy a te szolgád, a te uradnak küldi az üdvözletét, és küldi azt, hogy ne, ugye azzal az üzenettel, hogy nem a vagyonot kell nekem, mert van nékem mindenem. És mégis úgy jönnek vissza a küldöttek, hogy Ézsau jön 400 felfegyverzett emberrel. Aztán Jákob még mindig úgy dönt, hogy ő próbálja megoldani, ugye ez a ügyeskedő Jákob volt, még a régi Jákob. Az ő vagyonából, ugye leírja a Biblia, hogy hány állatot küldött, az állatokból különböző nyájakat, és meghagyta a szolgáknak, hogy hagyjatok helyet közte, hogy még nagyobbnak, még impozánsabbnak látszon. És amikor elküldte a szolgákat, akkor megint elmondta, hogy mondjátok meg az én uramnak, Ézsaunak, hogy a te szolgád küldi ezt számodra. Bőkezű ajándékot küldött Ézsaunak, és ennek ellenére úgy jöttek vissza a szolgák, hogy Ézsau jön 400 felfegyverzett emberrel. Nagyon különös, és tényleg mennyire emberi, még mindig az emberi eszközökhöz folyamodik. Ugye azt olvassuk a történetből, hogy elkezdi a családját sorba rendezni. Elől a kevésbé szeretettek, és hátul a szeretettek. Azzal a meggondolással, hogy hát ha talán az első el is veszik, de talán megmarad a második része. Emberileg mire tőle telt, mindent megtett, hogy enyhítse a helyzetet, de érezte, hogy ez még mindig kevés, és nagyon jól tudjuk, hogy ekkor jött arra a döntésre, hogy az éjszakát imádságba tölti. És ugye tudjuk jól, hogy a Jabbok révénél történt ez. Az egyik oldalon maradt a család és a kísérete, és ő átment a másik partjára Jabbok révének, ahol imában akarta tölteni az éjszakát. Mit is ír erről a területről? Ugye nem nyugodt terület volt, hanem vadállatoktól és rablóktól volt tele ez a terület, és azért gondoljunk bele, hogy egy ilyen helyzetben, amikor lelkileg sincs túl jó állapotban az ember, úgy határoz, hogy imában tölti az éjszakát, és ahogy leborul imádkozni, egy kéz nehezedik a vállára. Szóval ezért ez nem kis dolog. Mit tett, amit általában mi is tennénk, hogy elkezdett védekezni, és elkezdett hadakozni. És nagyon különös, hogy egészen meddig is kellett ezt a harcot vívnia? Milyen harc volt ez? Jóformán az életéért küzdött. Ugye ő nem tudta, hogy kivel küzd, csak amikor feljött a hajnal, és megszólalt, akivel küzdött, azt mondja, engedj el engem, és akkor döbbent rá, hogy kivel is küzdött ő igazán. Vajon Hoseás azt mondja, hogy angyallal küzdött és győzött. Vajon hogyan értsük ezt a legyőzését az angyalnak? Kit győzött ott le tulajdonképpen Jákob? Hadd kérdezzem meg. Saját magát így van. A legnagyobb győzelme nem az volt, hogy legyőzte az angyalt, az urat, hanem az önmaga feletti győzelem volt a legnagyobb. Hogy sánta volt a ellenére teljes erejével belekapaszkodott az Istenbe, vagyis az Úrban, és mit is mondott Jákob, amikor szembesült azzal, hogy kivel hadakozott egész éjszaka? Mit mondott? Ugye tudjuk jól, hogy az Úr megérintette az ő csípőjének forgócsontját, iszonyú fájdalma lehetett, és a fájdalom ellenére is mit tett? Belekapaszkodott. És mit kért? Nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz. Hadd kérdezem meg, mire vágyott Jákob egész életében? Ugye megvolt az ígéret még születésük előtt, hogy a kisebbnek fog szolgálni a nagyobb, a kisebb lesz alkalmas arra, hogy az első szülöttségi jogot és az első szülöttség áldásait hordozza, de milyen úton szerezte meg Jákob? Nem egyenes úton, nem becsületes úton. Hadd kérdezzem meg, az isteni ígéretet hogy kell az embernek fogadni? Küzdeni kell érte? Hadakozni kell érte? Erőnket megfeszítve kell érte dolgoznunk? Azt írja Ellen White, és az ige is azt mondja, hogy az isteni ígéret adatik. Nem kell küzdeni. Nem kell hadakozni érte. Nem kell cselvetést állítani, hogy megszerezhesse az ember. Azt mondja az ige, az adatik. Amit az Isten megígért, azt adja az embernek. Nagyon különös az, hogy valahol Jákob ezt nem értette meg. Ez egész életét azt töltötte ki, hogy az elsőszülöttségi jog és az elsőszülöttségi áldás az övé legyen. Ugye nem térek ki arra, hogy a szülők is hozzájárultak ahhoz, hogy ezek az érzések még mélyebbek legyenek benne, mert mindegyik szülőnek volt egy kedvesebb gyermeke, és ez nem jó. Egyformán kell megtanulni, szeretni mindegy két gyermeket, nem különbséget tenni köztük, mert ez ide vezethet. Tudjuk jól a történetből azt is, hogy amikor szembesült Ézsau azzal, hogy elvesztette nem csak a jogát, hanem még az áldásokat is, akkor döbbent rá, hogy ő értéket vesztett, de akkor már késő volt. De hadd kérdezzem meg, amikor Jákob csalással megszerezte, ővé lett az elsőszülöttségi jog és az elsőszülöttségi áldás. Ha ővé lett volna, mit fogalmazhatunk meg? Most az ővé lett, vagy nem lett az ővé? Mikor nyerte el tulajdonképpen Jákob az elsőszülöttségi jogot és annak áldásait az Isten áldásával? Tehát amikor ő megszerezte az apjától csalással, amikor megszerezte az ő testvérétől csalással, az ővé volt? Ha az ővé lett volna, akkor az Isten mihez adott volna utat? Hogy becstelen módon bármit elérhetünk. Az Isten erre nem tudja adni az áldását, ehhez nem tud hozzájárulni. Jákob a bizonyos jabbokrévi éjszakán, azon a bizonyos küzdelmes éjszakán, amikor le tudta küzdeni, le tudta győzni önmagát, amikor megértette azt, hogy az Isten nélkül semmi, amikor megértette azt, hogy semmit nem tud az Isten nélkül elérni, és semmi nem lesz az áldására, ami nem az ő áldásával és ígéretével jön. Ugye azt mondja, nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem. Legyőzte önmagát, legyőzte a múltját, legyőzte a csalót, aki eddig volt. És kimondhatjuk azt, hogy ha le tudjuk rendezni mindezeket, ez a megtérés. Az ember, amikor eljut addig a pontig, hogy az élete egy ilyen helyzetbe kerül, egyetlen egy kivezető út, amikor elismerem és beismerem, hogy nem jó úton jártam eddig, elismerem és beismerem, hogy az Istenre van szükségem, ugyanúgy, ahogy Jákob kimondta, hogy nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz. Talán mi is így vagyunk, hogy elvisszük a mi keresztény életünket egy bizonyos pontig, és amikor megfeneklett az életünk, megállunk, érezzük, hogy így nem mehet tovább, mert üldöznek a mi gyengeségeink, azért úgy őszintén, ha merünk szembenézni önmagunkkal, látjuk a jellemhibáinkat. Látjuk azt, amit még vonunk és édesgetünk, amit még nem tudtunk letenni az Isten elé, hogy az Isten abból meggyógyítson, megszabadítson. Idegeneknek érezzük magunkat ebben a világban, és ki kell mondani azt, hogy sokszor idegeneknek érezzük magunkat a családban, idegeneknek érezzük a testvérek között a gyülekezetben, és hogy mindez miért van? Mert elégedetlenek vagyunk. Elégedetlenek vagyunk, és ez az elégedetlenség mindenre és mindenkire kiterjed. Mert az elégedetlenséget nem másban kell keresni, hanem önmagunkban. amikor nekünk nincs békességünk, amikor bent, belül, bennünk nincsen békesség, nincsen Istenre hangolás, saját életünk sikertelenségéből ered mindez, és másba keressük a problémát. Nem akarunk szembenézni önmagunkkal. Elégedetlenek vagyunk családunkkal, gyülekezettel, munkahelyel, munkatársakkal, a szomszédokkal, mert elégedetlenség van bennünk, saját magunkkal vagyunk harcban. Hadd kérdezem meg, hogyan folytatódik egy ilyen keresztényi élet? Én azt hiszem, hogy mindenki életébe el kell jönni a jobbok révének. Mindenki életében el kell jönni annak a pontnak, amikor válaszút elé áll, állítja az Isten, és választania kell. Be tudja-e ismerni alázattal, elismerve és beismerve, hogy az Isten nélkül semmi, és akkor az Isten meg tudja őt áldani, vagy pedig egyszerűen megáll a jobbok révénél, és nem tud tovább menni. Nagyon sokszor van így, hogy ennek az életnek, ha van folytatása, akkor az azt jelenti, hogy túl kell jutni a jobbok révén. Vagy pedig várakozunk. Mire várakozunk? Én azt hiszem, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, várjuk az Úr eljövetelét. Várunk egy, és várjuk azt is, hogy egy megelőző, elékészítő esemény lesz majd az életünkben, hogy a személyes megtérés, aztán az egyház megtérése hogyan valósulhat meg egyáltalán ez a várakozás. Hadd kérdezzem meg, az az élet hogyan folytatódik, ami megreked jobbok révénél? Hogyan folytatódik az az élet, amiben nem tud tovább lépni az ember, amiben nem tudja ezt az akadályt megfutni? Ugye, ha nem fejlődik, akkor visszafejlődik. Megáll, és teljes mértékben távolodik az Istentől. Nézzük meg az igazi pünkösdöt. Amikor az ember mer vállalkozni arra, elismerve és beismerve az Istenre utaltságát, és tovább tud lépni ezen az úton. Én így fogalmaztam meg magamnak, hogy ugye a szombatiskola is bizonyos szempontból foglalkozott vele, hogy fel kell számolni a múltat. Le kell rendezni a rendezendőket. Számoljuk fel életünk jellemhibáit, amivel szembesített az Isten, vagy amivel szembesíteni akar. Engedjük, hogy megmutassa, hogy mi az, ami bennünk van. Nem véletlenül enged bele különböző helyzetekbe bennünket, mert csak akkor látjuk meg az egyes éles helyzetben, hogy egy-egy helyzetben hogyan reagálunk. Ha ez nem volna egy drámai helyzet, akkor az ember tud viselkedni. De ha élesbe jön egy helyzet, amiben meg kell nyilvánulnunk, akkor mi jön ki? Ami bennünk van, ami rejtve van, amit esetleg nem akarunk látni, a környezetünk nem vesz észre, csak az Isten látja bennünk, hogy ez nem jó fele viszi az embert. Fel kell számolni a múltat, a jellemgyengeségeinket. Jobbok révét bizonyos határkőnek kell tekinteni. Nem tudom, hogy vagytok vele, de biztos, hogy volt már az életetekben olyan határkő, amikor döntéseket kellett hozni, és olyan döntést, ami egész életetekre kihat, és én hiszem, hogy lesz is még ilyen, amíg az Isten el nem éri a célt, amit látni szeretne az életünkben. Hogyan juthatunk el egy ilyen állapotba? Hogyan juthat el az ember egy olyan állapotban, amikor képtelen túljutni jobbok révén? Ugye egy darabig küzdünk, de életünk, lelki életünk ellaposodott, erőtlenekké lettünk. Aztán elhanyagoljuk az imádságot, az Istennel való kapcsolatot, a belső szobába való személyes imádkozást, személyes Istenkereslést. elhanyagoljuk az Istennel való együttjárást, ahogy járt, ugye jártak az elődeink, Énok, Noé, és ahogy az apostolok is, megelégedtünk egy látszólagos, felszínes keresztényi élettel. Hadd kérdezzem meg, az a bizonyos látszólagos, felszínes keresztényi élet meddig tud bennünket elvinni? Ugye tudjuk jól, hogy szombaton ugye eljövünk a gyülekezetbe, mert ez úgy helyes. Még az Istennek való adakozást is megtesszük, de vajon ez külsőség, vagy engedjük, hogy belülről is érintsen bennünket. Küzdünk ugyan, de a küzdelmet a magunk erejéből próbáljuk meg harcolni, és tudjuk jól, hogy ez lehetetlen, Isten nélkül képtelenek vagyunk győzelemre jutni. Az énünk küzd, aminek a kereszten kellett volna meghalnia. Nem nézünk magunkba, láttuk, hogy a dolgok nem jól mennek, de általában mit szokott az ember mondani? Hogy biztos másokért, mások miatt nem mennek jól a dolgok. Nem mertük önmagunkra gondolni, a tulajdon erőforrásunk kiapadására. Nem mertünk arra gondolni, hogy önmagunkban keressük és találjuk meg ennek a gyengeségnek a gyökerét. Aztán nagyon fontos az is, hogy célokat tűzünk ki, magaslatokat tűzünk ki. Beszélünk pünkösdről, beszélünk a késői esőről, a munka befejezéséről. Nem tudom, hogy vagytok vele, de valahogy úgy érzem, hogy megtorpantunk valami, mintha minden visszafejlődne. Nagyon jól emlékszem, ugye a 90-es években a TIT előadásokon, János Rezinger előadásán 5-600 embert töltött meg az ő előadása az egyetemen. Hatalmas munkát végeztek, de most valahogy, nem tudom, hogy nálatok hogy megy, de úgy hallom a híreket, hogy nagyon-nagyon kevés ember jön az evangelizációra. Pár ember, 10, ha már 15 van, akkor az már nagyon jó, és azelőtt meg termeket töltött meg. Valami probléma, valami gond van, de olyan jó lenne, hogyha eljutna oda az ember, hogy nem a másik emberbe keresi a problémát, hanem elsősorban magába, hogy lehet, hogy én vagyok az akadálya annak, mert rendezetlen az életem, és a Jóisten nem tudja az ő áldását árasztani. Nem tudom, hogy vagytok vele, minden eszköz a kezünkben van. Ott van az íge, ott van Ellen White írása, ami segít és tanácsol, hogy ezen az úton járjunk. Csak el kellene hinni, és meg kellene valósítani. Ellen White azt írja 1880-ban a júniusi Minneapolis-i konferencián, hogy Isten kegyelmének és irgalmának határa van. Ha valaki azt a határt áthágja, Isten szent lelkének segítsége visszavonul, mert elüldözték, megbántották. Az ember a legrosszabb zsarnok uralma alá kerül, a megromlott emberi akarat alá, akarat hatalma alá. Tehát mit mond? Azt mondja, hogy ha nem engedünk az Isten szavának, ha nem engedünk az Isten kérlelésének, ha megmaradunk ebben, amiben vagyunk, mi alá kerülünk? A legrosszabb hatalom alá, a saját önző, megtéretlen akaratunk alá. Merjük bevallani, hogy benne vagyunk ebbe a helyzetbe. Merjük bevallani azt, hogy az Istenre van szükségünk, azért, mert tudatosan itt-ott megengedünk gyengeségeket. Nem tudom, ezt nem, tehát mindenki magába kontrollálja le, hogy így van-e. Tetszik bizonyos bűnökben való ott felejtkezés. Időztünk gyengeségünkben olyan meggondolásból is, hogy hát az én gyengeségem a másikéhoz mérten sokkal kisebb. Hát ez már csak nem bűn az övéhez képest. Tehát egymásra figyelünk, ahelyett, hogy az Istenre figyelnénk. Azt nézzük, hogy a másik mit tesz meg, és mit nem tesz meg, és ahhoz mérjük a miénket. Ez nem helyes. Ahol a szív a belső megromlik, ott sajnos a külső is egy idő után. Elhanyagoljuk az imadságot, az igeolvasást, és ülünk összetett kézzel. Hatalmas kincs van a kezünkben. Az Isten ígéje, a megváltási terv, egy olyan ígéret az ember számára, ami ebből a nyomorúságos, nehéz életből kiutat adna. És mit várhatunk egy semmit nem tevő, senkiért nem munkálkodó, életképtelen hívőtől? Ki kell mondani azt, hogy fogyasztókká lettünk. És az a baj, hogy ezzel, hogy fogyasztókká lettünk, és nem munkálkodunk, sajnos azt is ki kell mondani, hogy a kritizáló lelkület is felerősödik. Nem tudom, hogy vagytok veled, de valahogy úgy van az ember, hogyha valami van benne, amit rendezni kéne, akkor nagyítóval elkezdi a másik ember cselekedeteit, viselkedését figyelni, mert úgy érzi, hogy az a másik és sokkal nagyobb, mint az övé, az övével nem kell foglalkozni. Ugye nagyon jól ismerjük ezt a szálka-gerenda hatást, hogy valakiében nagyítóval is megkeressük a szálkát, és sokszor mi hasra esünk a saját gerendánkba, és mégsem akarunk szembesülni ezzel. Megelégedetten, mint Laudícea, éljük a mi életünket. Nagyon sokat gondolkozom azon is, hogy milyen lehetősége van az embernek a felemelkedéshez, és az ige tanácsol ebben. Apostolok cselekedetei első fejezet 14. versében azt mondja az ige: ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak az imádkozásban és a könyörgésben. És a második fejezet első verse: mindnyájan egy akarattal együtt voltak. Ugye itt az apostolokról írja, a jeruzsálemi gyülekezet tagjairól írja ezt. Milyenek voltak Jézus életében? Mi volt az, ami nekik az életüket kitöltötte? Ki a nagyobb? Ugye az egyik anya odament, és mit kért Jézustól? Hogy az egyik gyermekét a jobb keze felől, a másik gyermekét a bal keze felől állítsa. És mit mondott neki Jézus? Azt, hogy nem tudod, hogy mit kértél. Ugye sokszor az ember nem gondol bele ezekben a helyzetekben. Az Isten mit szeretne látni az életünkben, hogy megszentelhesse a mi életünket. De ezt csak akkor tudja megtenni, ha én oda tudok menni, elismerni és beismerni, hogy jellemgyengeségekkel vagyok tele. Az egyházban egy reformnak kell végbe menni, de nem emberek által megvalósított, hanem honnét kell jönni ennek a reformnak. Felülről jövő segítség kell ehhez. Minden véleménykülönbséget le kellene tudni rendezni, megszüntetni magunk között. Miből is adódnak ezek a különbségek? Ugye ki a nagyobb? Nem az én állapotom köt le engem, hogy hol tartok, hanem a másikért való, a másiknak a figyelése, a másiknak a másikért való aggódás, ami egy bizonyos szempontból jó, ne értsétek félre, csak akkor nem jó, amikor én az enyémmel nem akarok foglalkozni, csak a másik emberével. Lehet lelki színvonalat fenntartani azzal, hogy én a testvérem hibájából élek? Hadd kérdezzem meg. Az lelki színvonal, amikor én a testvérem hibáját kutatom állandóan. Létezik krisztusi magaslat egy ilyen evangelizálásban, ahol Jákob bűnéje hirdetésében, vagy ürügye alatt nem az én, hanem a másik ember hibáit keresem. Hadd kérdezzem meg, mikor tud az Isten felemelni bennünket? Mikor tud jobbá tenni? Amikor én megyek oda, én teszem le az én gyengeségemet, elismerve és beismerve, hogy az Istenre van szükségem. Ugye az ige is mondja, és Ellen White is beszél arról, hogy megváltozott életre van szükségünk. Hogyan jöhet létre ez a megváltozott élet? Hogyan jöhet létre a mi megváltozott életünk, hogy megváltozott legyen az életünk? Mi kell ehhez? Mi kell ehhez, hogy az ember elmondhassa, hogy vágyik a megváltozott életre, és megteszi azt a lépést, amit meg kell neki tenni? Melyik ez a lépés? Oda menni az Istenhez, elismerni, beismerni, hogy szükségünk van rá, oda menni, engedni, hogy szembesítsen, engedni, hogy megmutassa a mi gyengeségeinket. És tudjátok, olyan csodálatos még ebben is az Isten, hogy nem egyszerre zúdítja ránk a gyengeségeinket, hanem egymás után, amikor az egyiktől megszabadított, megmutatja a másikat. Lépésről lépésre, fokról fokra, ugye megint visszatérve Jákob történetéhez, az a bizonyos létra, az, amin az angyalok lefölmentek, az egy bizonyos szempontból úgy is fogalmazhatjuk, hogy a hit létrája, hogy lépegetünk fölfele, lehet, hogy vannak visszaesések, de mi a csodálatos ebben? Hogy van lehetőség újra és újra emelkedni. Nagyon jó lenne, hogyha eljutnánk oda, hogy az én új emberem nem mentegeti magát a másik ember bűnével, hanem azt mondaná, hogy Uram, én vagyok az, akinek változni kell. Én vagyok az, aki szeretne jobbá válni. Ki kell mondani azt is, hogy Jákob küzdelme, a Jabbók réve egy végleges leszámolás is. Jabbók a csalóval, Péter a hevességével, ugye Tamás a kételkedésével. Csak feltenném a kérdést, neked, nekem mivel kell leszámolni? Merjük bevallani magunknak ezt a kérdést, merjük szembenézni önmagunkkal. Jákob mindenkit megcsalt, és ez a csalás majdnem tönkre menéssel, tehát összeomlással fenyegette. Nem lehet látszatokból valóságvárat építeni. Nem ismeri az életedet a te testvéred, de egy valaki ismeri. Van, aki pontosan tudja, milyenek vagyunk, és az Isten szeretne bennünket üdvösségre segíteni. Szeretnék egy igét felolvasni, ugye, amikor eljutunk erőnk végére, amikor úgy érezzük, hogy minden összeroppan körülöttünk, és olyan jó lenne, hogyha ilyenkor oda tudnánk menni, odaroskadni az Isten elé. A Római Levél 7. fejezet 24. versét, amiben azt mondja az ige: ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből? Ki tud megszabadítani bennünket? Maga az Isten az. Meg kell, hogy szabadítson rossz szogásodtól, rossz beszédmodortól, helytelen életfelfogásról. Ellen White azt írja az ő írásaiban, a bizonyságtételekben, hogy elvilágiasodott az egyház. Elvilágiasodtunk. Megváltozott az értékrendünk, az értékítéletünk. Pedig van egy zsinór mérték, amihez szabhatjuk magunkat. Az Isten arra kér bennünket, hogy mindezekben engedjük, hogy ő a helyes úton, a helyes irányban meg tudjon bennünket tartani. Boruljunk Isten elé le, és mondjuk azt, amit Jákob is mondott: nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem. Aztán szeretnék egy pillanatra visszatérni a Hóseási szöveghez. Mit is mondott a végén, amikor elmondta ezeket a nehéz mondatokat? Azt mondja: térj hát vissza a te Istenedhez. Miért is hívja fel a mi figyelmünket az Isten arra, hogy ezek a gyengeségek, ezek a jellemhibák még bennünk vannak, és ezeket ki akarja gyomlálni, mert még van visszatérési lehetőség. Nincs elveszve minden, még van lehetőségünk. Nem tudom, hogy biztos, hogy ti is olvastatok róla, nekem nagyon sokat jelent ebben a küzdelemben az a bizonyos történet, vagyis hát ez a zsilip módszer, amit a Panama csatornának az építésénél, ugye a Atlanti és a Csendes óceánt kellett összekötni, 15 méteres szintkülönbséget kellett kiküszöbölni a mérnököknek, és ahogy ez működik. Ugye amikor elér a hajó a zsilip kapuhoz, akkor a zsilip kapu megnyílik, bemegy a hajó, és mi történik? Bezárul mögötte az ajtó, és aztán vagy az egyikből, vagy a másikból, vagy emelkedik, vagy süllyed, míg a következő szintet el nem éri. Akkor mi történik? Kinyílik a zsilipkamra, bemegy a hajó, és megint mi történik? Megint lezáródik a kapu, és megint töltődik a zsilipkamra, míg el nem éri a következő szintet, és valahol az Isten is így akar bennünket eljuttatni. Azt mondja, hogy leszámolsz, lezárod, és amikor lezártad, és én meg tudtalak szabadítani, akkor van a következőre lehetőség, és akkor azt mondja, megnyílik a következő ajtó, és megint az Isten ad időt, egyrészt, hogy töltődjünk, másrészt, hogy szembesülni tudjunk, és hogy megint szabadítani tudjon bennünket. Le kell zárni a múltat, szakítani kell, kérni kell a Szentlélek segítségét mindezekhez, és egészen addig még el nem érjük azt a szintet, ahol az Isten látni szeretne bennünket. Befejezésül szeretnék a Jeremiás könyvéből pár igét felolvasni erősítésül. Jeremiás könyve 30. fejezetéből olvasnám a 7. verset, a 10. vers első részét, a 11. vers első részét és a 22. verset. Jaj, mert nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló, és háborúság ideje ez Jákobon, de megszabadul abból. Te azért ne félj, ó én szolgám Jákob, azt mondja az Úr, se ne rettegj, Izrael, mert imhol vagyok én, aki megszabadítalak téged. Mert veled vagyok én, azt mondja az Úr, hogy megtartsalak téged, és népemmé lesztek, én pedig az Istenetek leszek. Kívánom azt, hogy segítsen az Isten ehhez. Ne felejtsük el, hogy az Isten azért akar szembesíteni, és azért akar bennünket arra késztetni, hogy elismerjük és beismerjük, hogy gyengeségekkel vagyunk tele, hogy menthessen. Az a célja és az a terve. De azt sem szabad elfelejteni, hogy ha egyénileg nem győzünk, közösségileg sem fogunk győzni. Mert egyén, a megtért egyénből alakul ki a megtért közösség, amely nem csak egyénileg, de közösségileg is a belső és a külső ellenséggel szemben védve van. Kívánom azt, hogy segítsen az Isten bennünket ahhoz, hogy mindezekhez el tudjon arra a szintre juttatni, ahol ő látni akar bennünket. Kívánom azt, hogy ha nehéz is ez a futás, nehéz is ez a szakasza az életünknek, de a célt lássuk, az Istennek mi a szándéka, hogy mindannyiunknak örök életet tudjon adni, menteni akar. Azért küldte az egyetlen egyét, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Engedjük, hogy mindez megvalósulhasson az ő kegyelméből. Amen. Mindenható Atyánk, hálás szívvel jövünk hozzád, és megköszönjük neked azt, hogy Jákob jabbokrévi tapasztalása, az nekünk is egy tapasztalás lehetőség lehet. Mindenható Istenünk, segíts abban bennünket, hogy el tudjunk oda jutni, hogy előtted leborulva el tudjuk ismerni, és be tudjuk ismerni azt, hogy nélküled semmik vagyunk, de veled együtt köszönjük, hogy minden lehetünk. Mennyei Atyánk, nagyon sok olyan jellemhiba, jellemgyengeség van a mi életünkben, amit vonunk és édesgetünk, amitől még nem tudunk, vagy nem akarunk megszabadulni. Istenünk, add, hogy megértsük, hogy ha a szeplők, ha a sömörgőz és a foltok nem tűnnek el a mi életünkből, akkor nem engedjük, hogy eltűnjön, akkor nem tudsz bennünket tovább kísérni. Nem tudod bennünk mindazt a jót megteremteni, amit te elterveztél. Nem tudsz bennünket alkalmassá tenni az örök életre. Istenünk, hálásak vagyunk neked, hogy ennyire hosszan tűrsz értünk azért, hogy menthetőek legyünk. Mennyei Atyánk, adj erőt, hogy engedni tudjunk neked. Adj erőt, hogy dönteni tudjunk, hogy mindennél értékesebb legyen számunkra a te kegyelmed, a te jobbító, mentő szereteted, amivel körül akarsz venni. Mennyei Atyánk, segíts, hogy a mi értékrendünk, a mi értékítéletünk, az formálódjon az íget tanulmányozása, az íget tanácsa szerint, hogy mindaz a jó, amit te az emberekért tenni akarsz, mindannyiunk életében megvalósulhasson. Mennyei Atyánk, te látod a mi egyéni harcainkat, küzdelmeinket, Te látod a mi győzelmeinket is, de te látod azt, mi az, ami távol tart tőled, hogy mindaz a jó, mindaz az áldás, amit te árasztani akarsz, ránk áradhasson, milyennek az akadálya. Istenünk, adj erőt, hogy szembesüljünk ezzel. Adj erőt, hogy hozzád menve, tőled várva, rád hagyatkozva, el tudjunk készülni a veled való találkozásra. Köszönjük, hogy azért szembesítesz ezzel, mert még menthetőek vagyunk. Mennyei atyánk, én hiszem, hogy mindannyian azért vagyunk itt, mert egy jobb élet után vágyunk. Azután az élet után, amit te tudsz megadni. Köszönjük a te hosszan tűrő szeretetedet, kegyelmedet. Köszönjük, hogy a sok fájdalom ellenére, amit okozunk a mi cselekedeteinkkel, gondolatainkkal, beszédünkkel, te nem szűnsz meg értünk küzdeni. Gyermekeid lehetünk, gyermekeid maradhatunk. Istenünk, szeretnénk, ha az Istenünk maradnál, és mindazt a munkát, amit még el akarsz végezni, befejezhetnéd a mi életünkben. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, köszönjük, hogy kérhetjük ezeket, és köszönjük, hogy ott van az ígéret, ha engedünk neked, akkor a te országod állampolgárai lehetünk. Istenünk, segíts mindannyiunkat ehhez a te kegyelmedből. Amen.
Amen.